Folytatás következik.
Horthy Miklósné napló, 1944-45. Felolvassa Fülöp Sára. Vasárnap, november 19. Tegnap volt épp egy hónapja, hogy itt vagyunk, és Niki még mindig nincsen itt, és Vattai sem tért vissza. Így tartják be az ígéreteiket. Tegnap nagy ijedelmünk volt. Szegény kis Margit szobalány, ki már vagy egy hét óta fekszik bélbántalmakkal, de már jobban volt, hirtelen olyan fájdalmakat kapott, hogy azt hittük, meg kell operálni a vakbelét. Itt volt az orvos, azt mondta, várjunk még. Hála Istennek már a jobban lett, a láza csökkent, remélem operáció nélkül is rendbe jön. Két nap óta fantasztikusan szép, napos enyhe időnk van, könnyű kabátban lehet a napon ülni, szemben a hegyek hóval borítva. Nem győzünk gyönyörködni ebben a remek látványban. A vidék szépsége és a levegő jósága igazán nem hagynak semmi kivetni valót. És mégis hogy gyötör a honvágy az otthon a hazánk után? Milyen jó volna egy kis poros alföldi levegőt szíthatni. Hétfő, november 20. Néha olyan reménytelenség, kétségbeesés fogja el az embert, hogy alig képes ezeknek a nehézségeknek a terhét tovább cipelni. Ez a folytonos aggódás, félelem Nikink sorsa felett több mint 5 hete elvitték tőlünk, és azóta semmi, de semmi hírünk róla. Ennyi rossz indulat, kegyetlenség csak azért, mert meg akartuk kímélni fajtánkat, az országot a végpusztulástól. Most aztán pusztítják méterről méterre a magyar földet, a magyar fiatalságot. Híreket a hozzátartozóinktól pedig eddig egyáltalán nem kaptunk. Semmi, sem Ili. Pedig lehetetlen, hogy valaki ne írt volna már. Brunswick és Vattai kaptak levelet. Utóbbiről különben még mindig semmi hírünk, de persze a lényeget nekik sem írhatták meg a szigorú cenzúra miatt. Így persze a hadszéri helyzetről sem vagyunk tájékozva. A rádió folytonos ellenállásról, az ellenségnek okozott súlyos veszteségekről beszél, de ugyanakkor bejelenti a lassú, de állandó visszavonulást. Szomorúan múlt a fájdalmas veszteségekkel, sok bánatával, könnyével, sivár, aggodalmakkal teli gyászos a jelen, és milyen bizonytalan, sötét, mondhatatlanul reménytelen a jövő. Nem hittem valaha, hogy így is lehet élni, csak ha Isten ad hozzá erőt. Kedd, november 21. Szegény kis István annyit emlegeti Budapestet, a szobáját, a játékait, a várkertet, kis pajtásait. Látszik, kis ártatlan lelkében öntudatlanul hogyan dolgozik a honvágy. Milyen nagy vigaszt nekünk, hogy itt van nekünk ez a kicsi és Ili, kinek áldott, meleg, tapintatos lénye annyi nehézségen átsegít. Vattait 2 napra vitték el. Tegnap volt 1 hete, hogy elutazott. Hamarosan jön, mondták. Sohasem merik nekünk megmondani az igazságot. Biztosan tudták már akkor is, hogy nem 2 napig fog távol maradni. Már a pocsék időre ébredtünk, kísérteties szélvihar, eső, sötétség, olyan, mint maga az élet. Margit, hála Istennek, jobban van, Weihenből hoztak ki egy szimpatikus orvost, de azért Isten mentse tőle az embert, hogy itt még beteg is legyen. Szerda, november 22. Tegnap kaptunk első ízben magyar újságokat, november 14-ről datálva. Elég gyorsan jöttek. Nem mondhatnám, hogy sok örömünk telik bennük. A napi hírek között még csak talál az ember valamit, ami érdekli, de a politikai hírek? Egyoldalú primitív beállítás, bosszantan ostoba cikkek, torzítások, hazugságok, rosszindulatú beállítások, és mindig büszkeség, kitartás, bátorság, testvér. Milyen könnyű is a magyart félrevezetni. Pár hangzatos jelszó, pár hangos ember, és követik, mint a birkák. Ha csak félrevezetettek volnának a vezetők, de hazaárulók és sírásói a magyar fajnak, mely most 1000 számra pusztul a harctereken, hiába. Ezért még egyszer felelni fognak a történelem ítélő széke előtt. Csütörtök, november 23. Miután hátul nem érkezik válasz Miklós levelére, tegnap egy új utat próbáltunk meg Nikucskánk érdekében, ugyanis Ribbentrop feleségének a családja és Ili szülei szoros barátságot tartottak fenn a Henkel család több ízben vont elefánton. Ennek a révén R. egyszer már üzent is Ilinek, hogy legyen nyugodt, ő mindent meg fog tenni Niki érdekében. Mint hogy eddig semmi sem történt, Ili írt Ribbentropnak, és kérte, hogy ne feledkezzen meg az ígéretéről, és intervelláljon Niki ügyében. Őszintén szólva, Ebben sem bízom, hogy sikerrel járna, de az ember mindent megpróbál, és minden szalmaszába megkapaszkodik. Az ide kirendelt generalizálkozó ígérte, hogy a levél okvetlen eljut Ribbentrop kezébe. Most tehát megint várunk és reménykedünk. Péntek, november 24. Olyan egyformán és egyhangúan telnek a napjaink, hogy néha zavarba jövök, hogy mit is írjak. Margit szerencsésen felgyógyult. Kihozottak egy fogorvost, aki Illinek és Brunswicknak párfogát megreparálta. Ezek voltak a napok eseményei. Kellemetlen közjáték, ha néha délelőttönként, leginkább, ha ragyogóan süt a nap és sétálni készülünk, lezavarnak a bunkerba. Azt mondják, 100%-ban biztos. Remekül megépített és berendezett óvóhelye van a kastélynak, de elég szűk, és sokan szívjuk benne a levegőt. Aztán ránk zárnak pár vashajtót. Utálatos érzés, valósággal átkillondom azt az 1-2 órát. Én, aki még a lépben sem tudok lenni, úgy utálom a bezártságot. És olyan szükségtelennek tartom. Miért éppen erre a magányos kastélyra dobnák az amerikaiak a bombáikat? Igaz, hogy elég nagy tömegbe repülnek át felettünk, ha Münchent vagy Salzburgot bombázzák, amit elég gyakran és elég alaposan tesznek. Vasárnap, november 26. Sajnos ma már a második vasárnap, hogy nem részesülhettünk szentmisében. Egy rendes öreg teológia tanár, Mayer nevezetű járt ideházhoz misézni Münchenből, de ennek most el kellett utazni a Vesztfáliába. A jelenlegi, minden téren bizonytalan, akadályoztatásokkal teli közlekedés folytán nehezen tud rendszeresen jönni. De volna itt 8 kilométerre egy kisváros, onnan is kijöhetne a pap, de azt meg nem engedik, nehogy itt a közelben tudomást szerezzenek róla, hogy miféle vendégeket rejteget ez a kastély. Pedig biztosan így is tudják. Tegnap hajnalban megint erősen bombázták Münchent. Hallottunk erős kötelékeket átfogulni felettünk. Még lövéseket is. Szerencsére bennünket nem riasztottak. Mi, Ili, a kicsivel, a személyzetünk az első emeleten lakunk. A második emeleten lakik a háziasszony. Nagyon szíves és szimpatikus. Ő gondoskodik az ellátásunkról, stb. Aztán az igazgató körülbelül ugyanakkor a hatáskörrel rendelkezik, mint előbbi. A generálkonzul, a rendőrfőparancsnok, a külsőőrségparancsnoka és a házhoz tartozó egész személyzet. Eleinte Brunswick is ott lakott, de most leköltöztették a földszintre azzal a megokolással, hogy szeparálva óhajtunk lenni. Nem előnyös a túl intim keveredés a vendégekkel. A földszinten van a hal, ahol ebéd és vacsora után a kandaró tüzénél szoktunk elmélázni. Mindig Rodostó száműzötteire kell gondolnunk. Aztán az ebédlő, egy hideg szoba és szalon, amit sosem használunk, mivel mi teljesen külön étkezünk, és minthogy a főlépcsőt is csak mi használjuk, a háziakat ritkán látjuk. A konzul is igen szimpatikus ember. Néha meghívjuk Bridge-re. Ő vele tárgyal Miklós, ha Niki vagy Vattai érdekében szeretne valamit elintézni. Ő intézi a postát. Sajnos kevés szabadsággal, elébbi ügyben is nincs semmi hatalma, bár sok jó indulat van benne. Itt csak a rendőrnek vagy csendőrnek van már szava. Sajnos 2 nap óta nem szól a magyar rádió. Mit jelentsen ez? Elfoglalták Budapestet, vagy csak bombázták a csepeli adót? A német rádió csak elhárító csatákról beszél. Mindenütt feltartóztatják, vagy visszaverik az oroszokat. Sajnos ez annyira nem mond semmit. Lehet egészen másként is. Csütörtök, november 30. Telnek múlnak a napok teljes változatlanságban, és Nikiről és Vattairól semmi hír. Magyarországról, az otthoniakról sem tudunk semmit. Úgy érezzük, mintha egy kínai fallal zárnának el a külvilágtól, főleg az otthontól. Lehetetlen, hogy valaki ne írt volna, hogy valamit ne küldtek volna, például cigarettát, amit már annyiszor kértünk. De egyszerűen nem akarják, hogy valami otthonról eljusson hozzánk. A napokban Margit kapott a kedves postától egy levelet a vőlegényétől. Ez nálunk nagy szenzációt, őreinknél nagy izgalmat váltott ki. Kiderült, hogy eleinte nem tudták, hogy nem szabad felírni a címet a borítékra, és pontosan felírták az ország a helység nevét, ahonnan a levél feladatott. Úgy látszik, egy ilyen levél átsiklott a cenzúrán, és megérkezett rá a válasz. Óriási riadalom, jelentés, telefonálás megtudta a világ, hogy mi hol tartózkodunk, mint vendégek. Most ez sokkal veszélyesebb dolog, mint hogy az ellenség vonul előre Magyarországon, nyugaton, stb. Persze a levelet nem kézbesítették szegény lánynak. Hogy mi áll benne, nem tudjuk. Hétfőn kora hajnalban felébresztettek álmunkból, és le kellett menni az óvóhelyre. Rengeteg gép húzott el felettünk, nagyon erősen bombázták Münchent megint. Az ottani külügyi kirendeltségnek a vezetőjét, ez a kastély is valahogy az ő gondokságuk alá tartozik, ezért többször kijárt ide, kedves barátságos bajor ember, és a feleségét bombatalálat érte. Az asszony súlyos sérülésekkel életveszélyes állapotban van, a férfi csak könnyen sérült. Azt mondják, az a város is már romhalmaz. A pesti rádió végleg elhallgatott, így még ez a kapcsolat is megszakadt a hazánkkal. Nikinek írt levélre nincs válasz, Miklósnak Hitlerhez küldött levelére nincs válasz, Illinek Ribbentrophoz intézett levelére nincs válasz. És mi itt ülünk fáradtan, tehetetlenül, szörnyű félelmektől, aggodalmaktól gyötörten, már majdnem reménytelenül. Ennyi kegyetlenséggel, szívtelenséggel, rossz akarattal szemben tehetetlenek vagyunk. Péntek, december 1. Tegnap előtt hosszasan beszéltem a konzullal Niki érdekében. Kértem őtet, hogy érdeklődjék, hogy léte iránt, hogy legalább az egészsége felől kaphassunk valami tájékoztatást. Tegnap aztán azt a választ adta, hogy legyünk nyugodtak, egészséges, és itt tartózkodik ő is Németországban. Ez is valami, de nagyon kevés az aggódó anyai szívnek. Csak legalább a saját kezeírását láthatnám pár sorban. Tegnap különben volt egy örömünk. Eszterházi Bibi írt Illinek egy hosszú levelet, melyet a pozsonyi német követség útján juttatott el ide. Úgy látszik, az jobban és megbízhatóbban működik, mint a pesti, amelyik egyáltalában semmit sem továbbít. Pedig biztos, hogy többen is írtak, és csomagot is küldtek. Hétfő, december 4. Utóbbi napok egyedüli változatossága, hogy szegény Brunswick megbetegedett, influenza vagy torokgyulladás, nem tudom. Már 2 napot a lázas. Már a csökkent a láz, remélhető, hogy hamarosan lezajlik. Mindig kevesebben leszünk, már csak 3-an ülünk az asztalnál, és römi parti sincs, bridge is csak úgy lehetséges, ha jöhet a konzul. Na, de ennél nagyobb bajaink soha se legyenek. Sokkal nagyobb baj, hogy a magyarországi harcterekről semmi pozitívat nem tudunk. A pesti rádió hallgat, annyit kiszedtünk a német jelentésből, hogy mindenütt mennek előre az oroszok már a Dunántúlon is. Vajon mi van a szegény testvéreimmel, családtagjainkkal, barátainkkal, kormányzósági jó embereinkkel, alkalmazottjainkkal? Az ember nappal még valahogyan otthoni gondolatait ezekről a szomorú eseményekről, lehetőségekről elbírja. De ha jön az éjjel, és csöndesen heverünk ágyunkban, akkor ránk tör az a sok gond, aggodalom, külön-külön mindenki sorsa fölött, aki valahogy hozzánk közel áll. És ilyen sorsdöntő időkben, mikor a haza veszélyben van, minden magyar ember sorsa a mi szívügyünk. És mindenhez az a folytonos reszketés, félelem Nikiért. Hát bizony, álom nehezen jön a szemünkre. Bármilyen fáradtak vagyunk is, de azért van altató a világon, ez a gyógyír, hogy enyhülést hozzon a tusakodó gondolatokra. Ez az orvostudomány legáldásosabb és legnagyobb sikere. Fájdalmat tudunk csillapítani és altatni. Sajnos megint nem volt misénk, de jövő vasárnapra ígérik, és a karácsony ünnepnapokra biztosra. Tegnap, mint advent első vasárnapján, itteni szokás szerint Illinél, nálunk és az ebédlőben fenyőkoszorúkat helyeztek el, csillogó ezüst és arany ruhába öltöztetett kis sejempapíros angyalokkal díszítették. Minden primitívsége mellett nagyon kedvesen és ízlésesen megcsinálták. Megható volt István öröme. Egészen magánkívül volt a boldogságban. Azt mondta, szerencse, hogy a hálószobámba nem jött egy ilyen angyalka, mert mindig csak abban gyönyörködtem volna, és nem tudtam volna aludni. A háziasszony készítette, és egy grófné, aki sokat tartózkodik itt. Ő vezeti itt a virágos konyhakerti munkákat, és rendezi a vázákat a szobákban. Amíg volt, virággal, most mindenféle örökzöldekkel, de nagyon szépen és ízlésesen. Állítólag ma már ilyen vendéglátó kertész, és talán Berghof kertészete is ő alá tartozik. István sohasem tudott így örülni valaminek, túlságosan el volt kényeztetve, nem tőlünk, de a rokonoktól, vendégektől. A vendégektől folyton kapott valami ajándékot, az ma nincs, játék is kevés van, így a sok kegyetlenség folytán megtanult örülni. Ez nagyon üdvös és egészséges. Szerda, december 6. Miklós napja. Bizony sok szebb és boldogabb Miklós napját átéltünk már, fényesebb keretek és ünnepségek között. De Istenem, még ennél rosszabb is lehetne. Amíg megvan közöttünk a szeretet és egyetértés, addig ne panaszkodjunk. Gondolatban megsimogattam drága kis Nikim kedves fejét. Megcsokoltam, és Isten áldását kértem rá szomorú helyzetében. Vajon akad-e valaki, aki gratulál neki? Vajon akad neki a környezetében jó barátok? Istvánnak persze nem tudtunk ajándékot adni. Egész Németországban alig lehet már játékot kapni. Sem bombont, bár igaz, hogy pénzünk sem volna rá. De Ila az ő ügyességével és leleményességével összetákolt neki egy egész sikerült mikulásapót. Volt fehér cukrunk, abból készített neki szaloncukrot, és a kicsi öröme és boldogsága nagyobb volt, mint valaha a bőség idejében. De sajnos szegényke tegnap elrontotta a gyomrát, és ma lázosan ágyba maradt. Brunswick is jobban van már. Édes jó Istenem, ezen a napon áld meg különös kegyelmeddel az én életem párját, mindenét, hogy legyen elég ereje, egészsége a rámért megpróbáltatásokat, megaláztatásokat és lelki gyötréséket elviselni. Ámen. Csütörtök, december 7. Hála Istennek, kis István ma már lázmentes. Szegényke nagyon éhes, szigorú koplalásra lett ítélve. Tegnap délben Brunswick erre a célra külön felkelt az ágyból, felköszöntötte Miklóst, nagyon ügyesen, kedvesen, aztán ittunk az egészségére mindnyájan, meg voltunk hatva. Vajon Magyarországon gondolt-e rá tegnap valaki? Igaz, hogy a szegényeknek van ott elég bajuk. Ma hajnalban lehozattak az óvóhelyre, azelőtt nem vették ilyen szigorúan, de az új parancsnok abban éli ki a hatalmát és vágyálmait, hogy amint egy lehetlenséges gép felbukkan valahol, mindenkit könyörtelenül leparancsol az óvóhelyre. Tegnap Miklós, a komornyik, kapott otthonról levelet, de még október 28-ról keltezve. Nagyon boldog volt szegény. Bár fent említett parancsnok magához kérette, elolvastatta vele a levelet, de azt nem adta oda neki, hanem magánál tartotta. Már most az ember az ilyen levelet szeretné naponta olvasni, de nem. Ez is ismét hatalmi topzódás. Imádják az ilyen felesleges bosszantásokat. Péntek, december 8. Egészen elfelejtettem megemlíteni tegnap, hogy Miklós napi vacsorára milyen jó festeszent kaptunk. Már ozsonnára jött egy nagyon jó apfelkuchen, volt előtte steak garnírozva, krémes palacsinta. Jó is volt, mondhatom, élveztük. Különösen a tisztákat, mert ritkán kapunk, és nem nagyon jók. Nem panaszkodhatunk, eddig a koszt egészen bőséges volt. Mindig jól laktunk, nem olyan jó, mint otthon, de ezt hamar meg lehet szokni. Mi az úgynevezett diplomata adagolást kapjuk, az jóval több, mint amit a rendes halandó kap, de most azt hallottuk, hogy ezt be fogják szüntetni, és ezentúl nem lesz különbség. Bizony, akkor fel fog kopni az állunk, és korogni fog a gyomrunk. Csak Istvánnak legyen elég. Én azt hiszem, hogy nehézségek vannak már az élelmezés terén. Különben más téren is. Ez annyiból is egy kicsit nehéz lesz, mert ebben az egyhangú életben az étkezés nagy szerepet játszik, és az éles hegyi levegőn nagy az étvágy. Vasárnap, december 10. A mára biztosra beígért mise megint elmaradt. Legalábbis eddig, 11 óra, a pap még nem érkezett meg. Megszoktuk már, hogy itt az ígéreteket nem kell egészen komolyan venni. Tegnap volt drága Pistánk születésnapja. Istenem, micsoda öröm, boldogság, reményteljes bizakodás beteljesedése volt ez a nap 40 évvel ezelőtt. És milyen anyai büszkeséggel töltötte ennek a pompás fiúnak a fejlődése. Mennyit gyönyörködtem ennek a gyermekemnek a testi-szellemi fejlődésében, és milyen szilárdan élt bennem a meggyőződés, hogy még nagyon nagy hasznára fog válni az országának. Aztán egy zuhanás. Biztosan bűnös kezek merénylete, megrongálása a gépnek. Mióta tapasztaltam, hogy hadseregünk mennyire meg volt rontva, hazaáruló, hazafiatlan, nyilas emberektől, biztos vagyok benne. És ennek a szép, tehetséges életnek, a mi és a haza reménységének vége volt. Ugye azt is át lehetett élni? Csak ne kérdezzük, hogyan. Sokat eltűnődtem felette, hogy a gondviselésnek mik voltak a szándékai, hogy oly sűrűn és olyan végtelen súlyosan büntetett engedem. Három gyermekemet ragadott el tőlünk felnőtt korban. A negyediket, az utolsót most fogságra vetette. Hetek óta nincs hírünk felőle, és nem tudjuk, milyen sors vár rá. Hazánkat is elvesztettük, és sorsunk is bizonytalan, számüzetésben szenvedünk. Vajon miért? Hiszen azt hiszem, mindketten mindig híven teljesítettük kötelességünket. Iparkodtam segíteni férjemnek nehéz hivatásában. Becsülettel megálltam helyem, mint feleség és anya. Vagy azért kellett fizetni, mert a házas életünk olyan boldog, olyan harmonikus és megértő volt? Nem tudom. Valami céljának kell lenni, az bizonyos. Mert a gondviselés mindig meghatározott céllal intézi sorsunkat. Erre az ember előbb-utóbb mindig rájön. És milyen rettenetes, bizonytalanul és sötéten áll előttünk a jövő. Hogy fogunk innen elszabadulni, és hova jutunk innen, hisz szegény országunk már körülbelül 3/4 részben orosz kézen van. De főképpen mikor, és milyen körülmények között tudunk innen elmenekülni? A múltban annyi szomorú emlék, a jelen tele bizonytalansággal, reménytelenséggel, gondokkal, és a jövő teljes sötétséggel. A legrosszabb sejtelmekkel élünk együtt. Ilyen megtört, csalódott, szomorú lélekkel éljük napjainkat Vadblikben az úrnak 1944. évében. Hétfő, december 11. Néha napján eljunk hozzánk egy-egy magyar újság, persze 2-3 heti késéssel. Innen tudtam meg, hogy meghalt Zicsi Rafael, Edina férje, és elesett a legidősebb nádasdi fiú. Mire innen hazakerülök, hány ember fog hiányozni barátaink, szeretteink, rokonaink közül? Mindig szívszorongva nézem át az újságban a gyászrovatot. Arról sem tudunk semmit, vajon az oroszok hogy viselkednek az általuk elfoglalt területeken. Áll-e még a kedves kenderesi ház, csak a kriptát ne bántsák, ne zavarják meg drágáim nyugalmát. Szerda, december 13. Tegnap előtt volt a csökkentése a diplomata élelmiszeradagoknak. Mondhatnám úgy is, hogy ez a startja az étkezésnek. Most azt kapjuk, ami minden embernek dukál Németországban, legyen az herceg, munkás vagy koldus. Ez nagyon kevés. Majdnem mindig egy tál étel. Tészta soha, hús ritkán. Utóbbit legkönnyebben nélkülözöm, de a tészta, az édesség nagyon hiányzik. Reggelire ozsonnára is csökkent a vajadag, s annyit kapunk 5 személyre, ami egy embernek is kevés. Brunswick hozott a vonaton egy kis rizst, szalonnát, szalámit, jó magyar csemet. Ezekkel pótoljuk István kosztját. Neki hajlandók valami extrát is csinálni, de nekünk igazodni kell az előírásokhoz. És ha csak az az egy tál étel Magyarországon készülne, akkor jól lehetne lakni. De itt az csak finomabb moslék. Minden van benne. Táplálónak azt hiszem elég tápláló, de nekünk nem ízlik. Máshoz voltunk szokva. De valószínűleg ezt is meg fogjuk szokni, mint annyi mást. Éhesek vagyunk. Sokszor untam akkor a menücsinálást, ó, bár csak összeállíthatnák megint egy jó menüt kenderesen. Péntek, december 15. Nagy gondot okoz István karácsonya, hisz itt se játékot, se karácsonyfadísz, de semmit nem kapni. A konzul jóvoltából állítólag sikerülni fog nekik valami játékot és 100 országban szerezni. Ili meg Ila fél éjszakákat azzal töltenek, hogy az angolok által ledobott és általunk felszedett tanyor csíkokból karácsonyfadíszeket produkáljanak. Mondhatom sikerrel. De azt hiszem, Európában a szülők 90%-ának hasonló gondjaik vannak, hogy nem tudnak a szeretet ünnepén egy kis örömöt szerezni a gyerekeiknek. Ez vajon már az újjárendezett Európa képe? Amennyire értesülni lehet, borzalmas harcok folyhatnak Magyarországon. Teljesen tönkretették szép hazánkat, és az oroszok állandóan haladnak előre. Hát ez így most jobb? Budapest már majdnem körülzárva, de azért folytatják a harcot, míg majd teljesen elpusztul. Vajon mi van szegény testvéreimmel, barátainkkal? Vajon előbbiek családjaikkal elhagyták a város, de vajon hová? Képzelem, az élelem is fogytán van, hiszen szünetel minden felhozatal. Ha rájuk gondolok, mindjárt könnyebben viselem az itteni koplalást. Mióta itt vagyunk, semmi hírem felőlük. Lehetetlen, hogy ne írt volna valaki közülük, ne küldött volna valami csomagot, cigarettát, amit pedig a minket idekísérő német követségi tanácsos által is kértünk. Semmi sem jut el hozzánk. Nikustól sem. Sem levél, sem üzenet. Borzasztó. Szerda, december 20. Pár napig nem jutottam íráshoz. Rendszerint akkor volt légiriadó, Sajna, nagyon sűrűn van. Mikor hozzá akartam ülni? Egy nap háromszor is volt alarm, és egy sem múlt el, hogy ne ültünk volna legalább egy órát az óvóhelyen. München teljesen lerombolták, úgy szintén a nagyobb városokat. Augsburg, Regensburg, rettenetes. Aztán Innsbruckot, Salzburgot, stb. Az itteni alkalmazottak, igazgató, komornyik, szakács, rendőrök, stb. Közül úgy szóval egy sincs, akinek a lakása ne lenne már agyonbombázva. Innen is látszik ebből a százalékból, hogy milyen súlyos károkat szenvedtek csak a városok. Tekintettel, hogy ez a kastély egy dombon fekszik, tehát már messziről látható, és a gépek délről berepülve mindig felettünk vonulnak éjszakra, nagyon szigorúan veszik az óvóhelyre való levonulást. Gyönyörű időjárás volt a múlt héten, elég hideg, de ragyogó napsütés, és a napon olyan meleg, hogy kint lehetett ülni, olvasni, kötni, stb. Most már elég hidegek vannak. A tavak be vannak fagyva, az erdő ködös, és a fák telve zuzmarával, ami egy álomország olyan szép. Mámulatosan könnyen viseli itt az ember a hideget. Még alig volt bunda rajtam, és nem fáztam. A szobák jól fűtve, csak legyen egész télen szenünk. Az erős bombázások folytán baj van a közlekedéssel, számítanunk kell, hogy lesznek fennakadások a szénszállításban. Ezt bizony sokkal nehezebb lenne megszokni, mint a gyenge kosztot, amiben már lassan kezdünk beletörődni. Szombat, december 23. Készülünk karácsonyra. Évek óta a szeretet és az öröm ünnepe nekünk csak fájó visszaemlékezést, még több és mélyebb szomorúságot jelent. Az idei ünnepek különösen terítve vannak bánattal, keserűséggel. Távol szegény hazánktól, mely már útszormány romokban hever, távol a családtól, kiknek sorsáról semmit nem tudunk, és távol drága egyetlen gyermekünktől kifogságban sínylődik, és kinek a sorsáról teljes bizonytalanságban vagyunk. De itt van a jövő, a kis István. Ő neki joga van az örömhöz, és az örömtől ragyogó szemei majd átsegítenek bennünket is a szomorú emlékű napokon. Innen-onnan csak lehetett szerezni pár szerint kis ajándékot, lesz saját kis karácsonyfánk is, és Istvánnak biztosan nagy lesz a boldogsága. Mi csak azt kértük vendéglátóinktól, hogy egy pár sort juttassanak hozzánk Nikitől, hogy lássuk az írását, hogy meggyőződhessünk róla, hogy még él. Péntek, december 29. Minden délelőtt az óvóhelyen gubbasztunk, ezért maradtam így le az írással. Ez annyival is bosszantóbb, hogy egész héten remek napsütéses idő volt, és a legszebb órákat ebben a hideg szűk bunkerben kellett tölteni. Szomorúságot éreztünk az ünnepnapokon is. A karácsonyi ünnepek különös érzékenységet váltanak ki az emberből, ilyenkor kétszeresen szenvedünk, kétszeresen fáj a szívünk, és vágyódunk szeretteink után. Kicsi volt a karácsonyfa, de Iliék leleményességükkel olyan szépen feldíszítették, igazán szép volt. Istvánnak elég játék, ha szerények is jött össze. Egymásnak is tudtunk meglévő holmikból valami apróságot adni. Így kedves volt a hangulat, és meleg is volt, sok volt benne a szeretet. István öröme, izgalma, boldogsága még sohasem volt ilyen nagy. Ez átsegített bennünket a fájdalmas érzéseken. Ili írt egy kedves szép verset, azt a karácsonyfa alatt felolvasta Brunswick. Szem nem maradt szárazon, az alkalmazottainkkal magyar sorsban, érzésben egybefonódva hallgattuk, és emlékeztünk a távol lévőkre. Mellékelve a vers. A karácsonyfa német, a dísze is idegen. Csak azért nem áll köztünk, hogy hidegen, mert magyar kéz által készült a dísze, hogy Istvánnak legyen benne öröme. 9 magyar szív van egy kis szobában, messze idegenben otthontól elvágva. Nem jöhet levél, és elvész a csomag, de a szív útja mindig szabad marad. És egyszerre látom, nézzetek csak körül, ide a fa köré még sok szív tömörül, testvér, hitves, gyermek, vőlegény és szülő, mindegyik aggódó és szívből szerető. 9 magyar szív messze, elhagyottan, de sok ezernyi mással mégis összeforva, és amíg közöttünk él a szeretet, nem bánjuk azt se, ha nem kapunk levelet. Egy akarattal kérjük ott és itten, a sok magyar sorsát, segítse az Isten. hogy a szomorú hangulat ne legyen órá felettünk, ezután Illy és Brunswick előadtak egy hacsekis sajó jelenetet, amelyet szintén Illy állított össze nagyon ügyesen, humorosan, kifigurázva az itteni helyzetet, furcsaságokat, szokásokat, kosztot, stb. Ez aztán kicsit felvidított bennünket, énekeltünk magyar karácsonyi énekeket, gyönyörködtünk István örömében, így telt a szent karácsony esténk Waldbrichi számüzetésünkben. Lenna halban is gyújtottak egy karácsonyfát, és mindenki kapott egy társüteményt az ünnepekre. A koszt is megjavult ezekre a napokra. Volt naponta tészta, hús, jó teát és kávét ittunk a saját készletünkből, és amit először kellett volna megemlítenem, itt volt a kedves pap, és mindhárom napon részesülhettünk a szent mise és szent áldozás vigasztalásaiban. Vajon szegény Nikin kinek a társaságában töltötte a szent estét? Volt-e valami jó ember barát a társaságban? Nem tudjuk, egyedül él-e a retartóztatásában, vagy többen vannak együtt. Talán együtt van Vattaival? Bárcsak úgy volna. Ilyen is hasonló kérdéseken töpreg az ember szüntelenül, és nincs rá válasz. Ajándéka is volt az ünnepeknek. Brunswick kapott egy értesítőt a német külügytől, hogy visszakapta a szabadságát, és hazautazhatik. Kapva kap az ajánlaton, de szükséges még a rendőrség hivatalos engedélye ahhoz, hogy utazhasson. Mindig kevesebben leszünk. Reméltük, hogy talán Vattait vissza akarják helyezni, mivel Miklósnak szüksége volna valakire. De félek, nem lesznek ennyire belátással. A második meglepetés, hogy érkezett egy koffer élelmiszerekkel. Cukor, liszt, kávé, tea, stb. És cigaretta, ami megszokott jó magyar cigarettáink. Utóbbiből arra következtettünk, hogy azt valaki a várból küldhette, mert sajnos levél nem volt mellette. Hogyne, még levél is. Még megtudhatnánk belőle, hogy milyen fényes élete van most Budapestnek. A harmadik esemény, hogy Illy kapott Ribbentottól választ a levelére, amit gondolhattuk negatív. Szerintük Niki olyan súlyos bűnöket követett el, hogy túl veszélyes volna őt ide engedni. Tilos vele a levélben érintkezés is. Most, hogy az oroszok a németeket kiverik Magyarországról, hogy fajtánk és országunk tönkre lett téve, ezt Niki politikájának a következménye. Röviden kb. Ez volt a levélnek az értelme. Szegény drága kisfiam, az Úristen óvja meg az ellenségeitől. Tegnap azután egy jó hírt is kaptunk, ilyen is van még a világon. A német külügy tudatta azt a svéd forrásból származó jelentést, hogy otthon van, és teljes egészségnek örvend. Úgy néz ki, mintha az oroszok helyezték volna őt szabadlábra. Talán mégse olyan kegyetlenek és gonoszok, mint azt terjesztették róluk. Bárcsak úgy volna. 1944. december 19. Joachim von Ribbentrop, külügyminisztérium, Berlin. Tisztelt asszonyom! November 21-én kelt levelét köszönöm. Kénytelen vagyok azonban azt a választ adni rá, hogy jelen pillanatban apósa és anyósa kívánságának teljesítésére nem látok módot. Az ön sógora Magyarországra és Németországra káros kapcsolatot tartott fent az ellenséggel, ezért letartóztatták. Szabadon engedése államvédelmi okokból nem lehetséges. A kapcsolatfelvétel kérdése sem merülhet fel, míg ezek a sajnálatos események nem tisztázódnak. Az ifjú Horthy jelen pillanatban megfelelő őrizet alatt áll. Magam épp annyira sajnálom ilyen fordulatát az eseményeknek, amennyire ön. Ám a felelősség értük kizárólag sógorát terheli. Az utóbbi hónapok eseményei szolgálnak tanúbizonysággal sógora politikai tevékenységének Magyarországra nézve végzetes körülményeiről. Ennél több információt sajnálatomra nem adhatok. 1945. Isten nevében, január 1. hétfő. Bár nincs okunk a bizakodásra, hogy az esztendő sok jobban részesítene bennünket, vagy valami különös enyhülés hozna a szenvedésünkre. Mégis bízva az Úristen irgalmasságában, reménykedem, hogy talán mégis elhozza a várva várt békét, szabadulásunkat, hazatérésünket és egyesülésünket Nikivel. A tegnapi és a mai szentmisére ezekre a gondolatokra és kérdésekre koncentrálódtak imáink. A sok fájdalmas veszteség, bánatos könnyek után boldogságra már úgysem számíthatunk ebben a földi életben, de egy kicsivel több öröm, egy kicsivel kevesebb gond, aggodalom olyan nagyon ránk férne már. A szilveszter esténk úgy telt, mint minden más este, vacsora, jobb, mint rendesen, sakk, bridge, aztán 12 órára feljöttünk a lakosztályunkba, és a személyzetünkkel együtt egy pohár pezsgő mellett kívántunk egymásnak egy boldogabb új esztendőt, és vettünk búcsút a régitől. Szegény Brunswickot nagy csalódás érte. Visszavonták a hazautazási engedélyét, minden megokolás nélkül, így továbbra is itt kell maradni a vendégségben. Szegény kétségbe van esve. De érthető is. Tegnap óta hull a hó, már legalább fél méter magasságban borítja a tájat. Mesésen szép az erdő. Ennek az az előnye is van, hogy pár nap óta nem jöttek repülők, és nem kellett az óvóhelyre lemenni. Szerda, január 3. A tegnapi nap ismét nagy meglepetést hozott. A szabadságáról visszatért konzul tudatta Miklóssal, hogy a mai napon ide érkezik Jenő sofőrjével, saját autójával, stb., hogy látogatásra vagy hosszabb tartózkodásra nem tudjuk. Elég rapszodikusan intézik itt a dolgokat. Nem juttatnak el hozzánk otthonról még egy levelet sem, de ide engedik Jenőt, akinek csak nem tehetnek lakatot a szájára, és nem tilthatják meg, hogy nekünk az otthoni dolgokról meséljen. Másrészt nekünk sem szabad hazaírni, hogy meg ne tudják otthon, hogy hol vagyunk, de Brunswickot haza akarják engedni. Csupa ellentmondás, de ez így van mindenben. Az intézkedéseikben, a politikájukban, az egész nemzeti szocialista államforma és eszme kiépítésében. Most tehát türelmetlenül nézünk Jenő megérkezése elé. Első alkalom, hogy otthonról híreket kaphatunk. És félek, nagyon félek, hogy nem lesz benne sok örömünk. Péntek, január 5. Tegnap előtt délután csak ugyan megérkezett Jenő. Saját autójával, sofőrjével és egy csomó élelmiszerrel, rengeteg hús, liszt, szalonna, füstölt kolbással többivel. Hogy ezt hogy tudta megcsinálni és kijárni, az teljesen érthetetlen. Mikor eddig még egy levelet sem engedtek át hozzánk. Állítólag Weikheimnek voltak jó összeköttetései a pesti német követséggel, és ezeknek a közben járásával sikerült az idejövetel. Minden esetre az itteni rendőrfőparancsnok, de a generálkonzul sem tudnak magukhoz térni csodálkozásukban és megdöbbenésükben, hogy beeresztették Jenőt ebbe a 7 lakattal őrzött és titkolt fogházkastélyba. Most az Oberführer, a főfőrendőr, akit mi kapusnak tisztelünk, úgy bosszulja meg magát az ő felségjukainak megsértéséért, hogy minden előzetes megkérdezés nélkül használja Jenő autóját. Bizony, Jenőtől ugyan sok szomorút hallottunk. Aki tisztességes ember volt Magyarországon, az mind letartóztatva, elhurcolva. Köztük jó ismerősök, mint Kálai, Hardi, Lázár, a szánysegédek, volt politikusok mind. Csak aki valahogy menekülni tudott, az szabadult meg a fogságtól. Felháborító dolgok. Sajnos sem az én, sem az Ili családjáról nem tudtunk semmit. Mint hogy ő is már 2 hónapja távol Pestől, Nyugat-Magyarországon tartózkodott. Az ember nagyon felizgatja a sok rémes hír, másrészt az öröm, hogy végre valakit otthonról viszont láthatni, és last but not least, az öröm az élelmiszer felett is, hogy az éjjel még altatóval sem igen tudtam aludni. Állítólag Buni a kisunokákkal is kijött valahova Ausztriába. Jaj, csak a lányokat el ne küldjék Arbeidsdiszbe. Hétfő, január 8. Határozottan kedélyesebb hangulat vonult be a kisfogoly táborunkba, mióta Jenő itt van. Jól esik a kis változás, újabb témák vetődtek fel, és különösen Miklósnak áldás az ő itt léte. Az embernek olyan kevés oka van itt a mosolygásra, de Jenőnek az ő áldott humorával kissé sikerült néha megnevettetni bennünket. A kapus újabb példáját szolgáltatta a neveletlenségének és a fennhiázó szemtelenségének. Jenő autóját minden bejelentés, megkérdezés nélkül egy idegen sofőrrel használatba vette, és ide-oda száguldott. El is akadt vele, el is rontotta, és még csak nem is exkuzálta magát. Rémes dolog egy ilyen pikírt alaknak kiszolgáltatva lenni. Miklós közbenjárására a generálkonzul gondoskodott róla, hogy az autót üzemen kívül helyezzék, hogy hasonló visszaélés ne fordulhasson elő. Nagyon élvezzük, hogy a Jenő által hozott élelmiszerekkel néha egy-egy jobb és magyarabb falathoz is jutunk. Ha nagyon gyenge a menünk, pótoljuk valami honi étellel, amit Margit el tud készíteni. De fontos az, hogy finom reggeliket tudunk most rendezni, és tejgyomorral kezdjük a napot. Bárcsak tudnám szegény kis Nikuskámat ebben a Kostverszembunkban részesíteni. Úgy szeretnék neki is valamit küldeni. Már érdeklődtem a konzulnál érte, de persze neki Berlintől kell engedélyt kérni. Ha nem tudná a világit, mindent olyan egyszerűen és perfekt szoktak intézni. Vasárnap, január 14. Amilyen egyhangúan havas a táj, olyan változatlanul egykedvűen telnek a napjaink. Régen nem vettem elő a naplomat, egyszerűen nincs mit írnom. Ma van kedves kis Kilink születésnapja. István kis verssel köszöntötte fel, és nekem is sikerült valamit a holmiaim között találni, amit ajándékba adtam neki. Aztán azzal ünnepeltük meg a napot, hogy reggelire a háznak kuglófot sütettünk, és ebéd után valódi babkávét ittunk, és vacsorára pezsgővel kocintottunk a tiszteletére. De itten az ember még az ilyen apró cseprő örömöket is tudja élvezni. Ezt a kis drága teremtést az Úristen annyi kitűnő tulajdonsággal, annyi tehetséggel ruházta fel, és egyszer s mint annyi bánatot és szenvedést mért rá, és olyan súlyos terheket rakott fiatal vállára. Önkéntelenül felvetődik bennünk a kérdés, hogy miért? Miért éppen ő? Ha valaki, hát ő érdemelt volna szebb és boldogabb életet. Bárcsak kárpótolna őt a Jóisten. Ezért a sok türelemmel és megadással elviselt szenvedésért, és áldaná meg jövendő életét minden jóval, lelki békével, boldogsággal, sok-sok örömben drága szép kisfiában. És jutalmazza meg őt ezért a jóságos és meleg szeretetéért, amiben bennünket részesített. Ezek az én mai kívánságaim, ezeket kérem az Úrtól mai buzgó imáimban. Szerda, január 17. Kis István születésnapja. Micsoda öröm, boldogság, reménység volt ez 4 év előtt. Most is látom magam előtt Pistám könyvbelábat, meghatott tekintetét, amint a fiát meglátta, és hazatérve milyen büszkén jelentette az apjának, hogy fia született. És azóta mennyi gyász, mennyi szenvedés, vesztett reménység és szomorúság. De adjunk hálát a mindenhatónak, hogy itt van ez a kedves, szép, mindenképpen jól fejlődő gyermek, ki úgy hasonlít apjához, és ki egyedüli esélye és értelme maradt rokkant életünknek. Tudtunk gyertyás tortát készíteni. Ili tudott pár játékot szerezni, és így tökéletes volt a kicsi öröme. Ili tegnap előtt bent volt a Valheimi kórházban orvosi vizsgálaton. Szegény kicsi, nincsen egészen jól, sokat fogyott, ami persze nem csoda ennél a kosznál, de amit tovább nem lehet tűrni, és lehetőleg stoppolni kell. Amellett a szívét is érezte néha, az izgatott leginkább. Ezért kértük őt, hogy vesse alá magát egy orvosi vizsgálatnak. Hála Istennek nincsen különösebb baj, az orvos úgy fejezte ki magát, hogy Hässlichen-Müdigkeit, amiből azonban, mondta, jöhet az általános levertség és gyengeség. Sokat kell neki pihenni, sokat enni, ha van mit, de arról iparkodunk lehetőség szerint gondoskodni, hála Jenő zsír és szalonna készletének. Reméljük, hogy hamarosan rendbe jön. Kap injekciókat és különböző orvosságokat is. Ha Jenő nem jön és nem hoz magával ilyen bőséges kontansz beszerungot, igazán nem tudom, mi lett volna mindannyiunkkal. Eközben fogytunk itt, de én csak örülök felette. De bizony Miklós Inas és Margit elég rossz bőrben vannak. Persze minden gond főképp Istvára összpontosult, és ő szerencsére tudta tartani a súlyát. Mindezek után mi tehet szegény Nikuskám a fogságban, és milyen állapotban lehet az egészsége? Összeszorul a szívem az aggodalomban, ha rá gondolok. Bámulatosak ezek a németek. Évek óta ilyen rosszul táplálkoznak, és egészen jól néznek ki. Ezek egy kis moslékon is megélnek. Vasárnap, január 21. Új év óta sajnos nem részesültünk szentmisében. Az öreg tisztelendő, aki ide szokott jönni, és aki teológiai tanár Magdeburgban, a nagy távolság és a rossz utazási lehetőségek miatt csak ritkán jöhet. De volna itt Valheimben is bírbános, de azt nem engedik ide, mert általa kitudódhatna, hogy mi itt tartózkodunk. Ez borzasztó volna. Így persze senki nem sejti a környéken, hogy mikik vagyunk, miért vagyunk, és hogy vagyunk itt. Még mindig nincs válasz, hogy Nikinek küldhetjük-e az élelmiszercsomagot. Szegénykének biztosan jól esne egy kis szalonna, stb. Miért kell az ilyen kérést hetekig intézni? Ha nem akarják, mondanának mindjárt nemet. De az őszinte egyenes választól itt írtóznak, mert lesterik maguk is azt a sok aljasságot, amit már ellenünk elkövettek. Pár hét óta nagy hidegek vannak, sok hóval, de itt az ember bámulatosan jól tűri a hideget. Naponta sétálunk, István ródlizik, Ili, kinek sikerül zsinadrágot és cipőt beszerezni, és ízne. Persze csak itt a bekerített helyen, de egyelőre az orvos nem engedi. Reméljük, egy-két hét múlva szabad. Rendkívül aggódunk és izgulunk az otthoni harci helyzet miatt. A rádió szerint a Pestért folyó harcok már hetek óta tartanak. Micsoda helyzet lehet ott, mennyi nyomorúság, nélkülözés. Az ember el sem tudja képzelni, hogy tudják elviselni ezt a sok szenvedést. Semmi hírünk nincsen, sem testvéreinkről, sem alkalmazottainkról, sem barátainkról. Az ember másra gondolni sem tud, másról beszélni sem tud, csak folyton értük aggódik. És ne adj Isten, hogy egy levelet hozzánk eljuttassanak. A Jóisten és a történelem előtt valamikor még felelni fognak ezért a sok rossz indulatért és kegyetlenségért. Hétfő, január 22. Kelet-Poroszország határain, Varsónál, Krakkónál, szóval az egész német-orosz határon az oroszok pár nap előtt erős offenzívát indítottak, és a német rádió bevallása szerint nagy sikereket értek el. Bent vannak Kelet-Poroszországban, Sziréziában, Breslau felé közelednek. Nem tudom, milyen kihatása lesz ennek a visszavonulásnak, ha ez így megy tovább. Lehet, hogy a háború vége felé közeledünk? De vajon hogy? És milyen körülmények között fog ez bekövetkezni? És milyen helyzet? Milyen sors vár ránk akkor? Ez a kérdés nagyon foglalkoztat, és érthetően nagyon nyugtalanít bennünket. Csütörtök, január 25. Nagyon deprimált a hangulat az itteni németek között az oroszok erőlenyomulása miatt. Nem lehet eléggé csodálni, mikor egy hónap előtt még ők hirdették fennhangon, hogy hamarosan megkezdődik a németek nagy offenzívája az oroszok ellen, ami hamarosan a háború befejezését és a győzelmet jelenti. Micsoda lelkismeretlenség így elbolondítani és félrevezetni a népet, és milyen ügyetlenség, végül is csak rájönnek az igazságra, és akkor annál nagyobb a csalódás és elkeseredés, és elvesztik teljesen a bizalmuk a vezetőségben, aminek a nyomai már is jelentkeznek. Hétfő, február 5. Aznap este, hogy utoljára írtam a naplóba, egy bosszantó baleset ért. Délelőtt sétaközben elcsúsztam, elestem és erősen megütöttem a kezemet. Úgy látszik, mint ennek az esésnek a következképpen, este egyedül fölmenve a szobába elájultam. Összeestem, és megütöttem az arcomat és az oldalamat. Egészen a hétvégéig az ágyat kellett őriznem. Nem is olyan nagyon kellett, de jól esett. Most már pár órára felkelegetek, és remélem, mielőbb folytathatom rendes életem. Ájulásom itt a házban nagy izgalmakat váltott ki, különösen a kapusnál. Ilinek szemrehányást tett, miért nem közölte vele rögtön rosszul létemet, hogy ő azonnal doktort hívott volna, mert ő a felelős itt a mi életünkért, jólétünkért, egészségünkért, stb. Tudtukra is adattam nekik, hogy féltenek bombától, féltenek betegségtől, csak azzal nem gondolnak, hogy a lelki megbetegedés veszélyesebb, és hogy a Nikért való folytonos aggodalomba, bizonytalanságba lassan belepusztulunk, és hogy itt segíteni még nem késő. Hétfő, február 12. Talán a sok fekvés által, vagy talán tényleg volt egy kis agyrázkódásom, olyan nehezen tudok talpra állni. Olyan fáradt vagyok, testileg és lelkileg. Nincsen bennem semmi ellenállás, semmi vitalitás. De lehet ezen csodálkozni? Talán jobb lesz, ha megint rendesen fogok sétálni. Ma már kimozdultam volna, de szakad az eső, és annyi kedvem nincsen, hogy ilyen időbe kimenjek. Hála Istennek Miklósnak van. A németéket illetőleg a harctéri hírek elég rosszak. Az oroszok folytatják előrenyomulásokat, és emellett már nyugaton is mozgolódnak a szövetségesek. A mi életünk is tükrözi ezt, gyengül a koszt. Ha nem tudnánk néha kipótolni a Jenő által hozott élelmiszerekből, már nagyon rosszul néznénk ki, így is mindnyájan erősen lefogytunk. Az ember nem képes örökké káposztát és krumplit enni. Például egy maroknyi vízben főtt krumpli közt káposzta gesztenye. Iléknek legalább a krumplihoz adnak rist, és csinálhatunk egy jó kohot. Így már könnyebben lecsúszik. Három hét óta beszüntették a melegvízszolgáltatást, és csak szombaton és vasárnap lehet fürödni. De állítólag az is meg fog szűnni, mert nincs se szén, se kox. A szobákat sem fogják fűteni, kivéve a kis szobát, ahol kályha van. Igen, kellemes kilátások, de hát Istenem, az egész Európában így ér az emberiségnek 90%-a. Miért tegyen velünk a sors kivételt? Mindenek előtt így élnek most véreink Magyarországon, és biztosan még rosszabbul él dáganikuskánk. Ilyen gondolatok mellett az ember könnyen tűri az ilyen kis kellemetlenségeket. Margit szobalány és a szakácsné meg tud csinálni egy-egy egyszerűbb ételt, mint a babfőzelék, bableves, krumpli nudli, grenadírmas, káposztáskocka, paradicsomleves, palacsinta, stb. Valódi mennyei örömünnep, ha csináltatok egy ilyen külön ételt. Előre örülünk neki, és sokat beszélünk róla.
Történetünket a holnapi nap folyamán folytatjuk. Tartsanak velünk itt a Halas Rádióban, ugyanekkor, ugyanitt.